Testvérek, a Mózes első könyvének első részéből olvassuk el két verset. Mózes első könyvének első részéből a 26. és 27. verseket olvasom. Aztán majd később társul néhány újszövetségi igevers is ehhez, mint egy kiegészítésű. És mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszómászó mindenféle állatokon. Teremté tehát Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt. Férfiúvá és asszonyjá teremté őket. Testvérek, ami létünk titkára utal ez a rövid néhány vers a teremtés történetének, az egyik legkifejezőbb része. Nagyon pontosan kell követni ennek a két versnek a fogalmazását. Az a kezdődik, hogy azt mondja Isten. És utána a folytatásban így hangzik, hogy teremtsünk embert a mi képünkre. Ugye rögtön felmerül bennünk a kérdés, hogy egyes számú Isten szólal itt meg? Ha igen, akkor miért mondja úgy a folytatásban, hogy teremtsünk embert a mi képünkre? Ki ez a mi, aki egyes számban szólal meg? És mégis többes számban folytatódik a teremtés műve. Hogy van ez a különös többes szám, és mit is jelentsen az a folytatás, ami a nagy isteni szándék megvalósítása rendjén kibontakozik, amiről így beszél Isten, vagy így beszélnek többes számban, kik, kérdezhetjük újra, az emberre vonatkozóan, hogy uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, stb. És közben az eredeti héber szövegben ez a szó, hogy uralkodjék, már nem is egyes szám, hanem többes szám. Úgy kellene fordítani pontosan, hogy uralkodjanak, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és az az általunk teremtett ember uralkodjanak a teremtésen. Ugye különös, nem szójáték ez, és nem valami nyelvtani nyelvbukfenc akar ez lenni, hanem itt az Isten lényének a mélységes titka tárul föl előttünk, már amennyiben Isten ezt a titkát teljesen leleplezhetné nekünk, úgyse tudjuk fölfogni, és ugyanakkor az általa teremtett ember különös titkát is elénk tárja ez az egy vers nagyon sűrített formában. Nyilván, amikor az Isten képű emberről van szó, akkor rögtön kérdezhetnénk, hogy hát vajon olyan az Isten, mint amilyenek mi vagyunk? Vajon ilyen ábrázatú Isten, mint amilyen ábrázatban mi járunk elünk a világban? Vajon mit jelent ez az Isten képűség? Vajon mit jelent ez az Isten arcúság? Vajon miért olyan fontos Istennek a mi megteremtésünk alkalmával az, hogy milyen arcot kölcsönözzön nekünk? Nagyon jól tudjuk, hogy az emberi arc nagyon eredeti dolog. ugye az arcról lehet felismerni az embert. Ha csak egy kezet mutatok fel, úgy láthatatlanban, hogy nem látod, hogy milyen archoz tartozik, arról a kézről nem fogod tudni megmondani, hogy kié. De hogyha egy arcot már láttál és ismered, és újra látod, rögtön tudod azonosítani az arc alapján az illető szemét. Semmi más alapján nem lehet azonosítani az embert igazán. Persze ma már az orvostudomány tudjuk, hogy DNS, meg ugye, ilyen egyéb vizsgálatok, de így külsőleg az arc hordozza maga egyéniségét. És ez különböztet meg minket. Én nagyon sokszor rácsodálkozok arra sok arcuságra, amivel Isten színesíti ezt a mi emberi lábunkat. Hogy van az, hogy még sokszor az ikrek sem azonosak tökéletesen arca sem? Isten olyan csodálatos, páratlan gazdagsággal és változatossággal ruházta fel az embervilágot, és ezt éppen az arc megteremtésével fejezte ki igazán. Azt nagyon jól tudjuk, hogy ez a mai világ milyen sokat ad a külsőségre, a megjelenésre. Ugye van ennek már szakkifejezése és idegen nyelvű szó, hogy image, ugye? De a latinból származik ez, és ugye az meg az imago, azaz imago dei, az Isten arca, Isten arcaság, ugye az Isten képmása, és ez nem más, mint maga az ember. És ez a csodálatos az Isten teremtettségi rendjében, hogy minket, embereket olyan formában akart elhelyezni ebbe a világba, hogy mi legyünk az ő arcmásai, mint egy képmásai ebben a mindenségben. Csak tudjuk, hogy a bűn esetben ez az Isten arc összetört bennünk. Idéztem már, itt-ott van, aki ismeri Reményik Sándornak ezt a vers részletét, hogy egy Isten arc van eltemetve bennünk. Mélyen a világ szenny alatt rárakódott a világ szenny erre az Isten arcra. Sőt, összetört ez az Isten arc, és olyan, mint amikor a tükör összetörik, és darabokban próbáljuk összerakni, de az már nem lesz igazán tükör. Vagy egy megrepedezett tükörbe, ha belenézünk, akkor az arc is olyan repett képet fog mutatni, ami visszanéz reján. És hát valami ilyesmi történt a bűn esetben. És Isten éppen ezt a bűn által tönkretett arcot akarja újraformálni, és ismét megajándékozni azzal az eredeti isteni vonással, ami a bűn esetben elveszett. Egy neves orvos, plasztikai sebész, aki Angliában gyakorlatozott a II. Világháború idején, és később elkerült Indiába keresztény missziós szolgálatba, és a leprások között szolgált 20 évig, leírja az ő gyakorlati tapasztalatát, hogy mennyire sokat ad az ember arra, hogy visszanyerje azt az eredeti formáját az arcának, ami például a II. Világháború idején az angol pilótáknál nagyon sokszor elveszett, akkor, amikor kilőtte őket egy ellenséges gép, ugye a németek támadása, és sokszor ugye úgy zuhantak le a gépükkel, hogy utolsó percben sikerült kiugraniuk, de már közben égtek is. És nem egyszer a megégett arcokat, kezeket, testrészeket kellett plasztikai sebészet révén nagyon sok-sok beavatkozás által valamennyire is helyrehozni. És leírja, hogy teljes egészében soha nem tudták visszaadni az eredeti arcot. Mindig ott maradt a nyoma az égésnek, ott maradtak a forradás nyomok, és nagyon érdekes volt az orvosnak megfigyelni a páciensek magatartását, hogy minden műtét után, minden lábadozási szakasz után újra és újra órákon keresztül tüzetesen vizsgálták az arcukat a tükörben nézve, mindig azt remélve, hogy egy újabb műtéti beavatkozás rendjén még inkább fognak hasonlítani az eredeti ábrázatukhoz. Persze ez sohasem sikerült tökéletesen, a legbravúrosabb klasszikai beavatkozás nyomán sem. És leírja ez az orvos azt, hogy az volt a legizgalmasabb nap egy ilyen klasszikai sebészet sorozat által, úgy, ahogy helyrehozott katona életében, amikor kibocsátották a kórházból, amikor úgymond gyógyultan minősítve hazaengedték. És azért volt olyan izgalmas számukra a kilépés pillanata a kórházból, mert nem tudták, hogy otthon hogyan fogadják majd a családtagok, vagy netán a feleség, vagy éppen egy legény ember lévén az a menyasszonya, vagy a barátnője, egyáltalán elfogadja őt így ezzel a deformált ábrázattal, avagy elutasítja. És leírja az egyik ilyen katonának az esetét, aki azon szerencsések közé tartozott, akit elfogadott a barátnője, akivel már készültek is egyességre lépni, és végül meg is házasodtak, mielőtt ő a kórházból végleg hazamehetett volna. És a feleség azzal biztatta a maga alatt levő egykori katonát, hogy te számomra ugyanaz vagy, mint aki azelőtt voltál. Számomra nem az fontos, hogy most arcod egyik-másik részén esetleg néhány milliméterre vastagabb a bőr, vagy az ajkad egy picit feljebb van, mint korábban, ugye, mert a több plasztikai beavatkozás ilyen módosításokat hozott, mert én nem a te testednek a külső borítójába vagyok szerelmes, hanem én téged, magadat szeretlek. És akkor leírja később, hogy micsoda hatalmas erőforrás volt számára friss férjként az, hogy amikor az utcán a kölykök, a suhancok csufolták az ő deformált arca miatt, akkor ő, mikor hazaérkezett, mindig a kedves, mosolygós feleségét látta, akiben úgymond visszatükröződni látta azt a régi arcát, amit ő elvesztett a balesetben. És ez egy nagyon érdekes tapasztalat és élmény arra nézve, hogy mit tükröz vissza a környezet. Arról, hogy ki vagyok én. Hogy viszonyul hozzám. És nem feltétlenül muszáj elveszítenem eredeti ábrázatomat egy balesetben, egy égés nyomán, vagy egyéb, mit tudom én, egy betegség utáni beavatkozás nyomán rengeteg ilyen esetet lehet olvasni, ugye, hogy itt a rákos daganatot kivettek valakinek az állkapcsáról, akkor deformálódott. És hogy fogadja vissza még a családja? És hogy viszonyul hozzá? Hanem nyilván lelki értelemben is nagyon sok függ attól, hogy mi egyáltalán hogyan viszonyulunk egymáshoz. Nagyon érdekes másik kísérletet tett két orvos. Ez a kísérlet egy érdekes, hangzatos nevet is kapott, ami aztán bejárt a világ sajtót néhány évtizede ezelőtt, a Quasimodo komplexum. Quasimodo, ez egy latin kifejezés, ugye? Ez a neve volt annak a púposnak, akiről Victor Hugo írt a neves regényében, ugye a Notre Dame-i púposról, és ez volt a neve ennek a regényhősnek. A tanulmány nagyon érdekesen szűr le bizonyos következtetéseket, mégpedig 11 ezer angol börtön lakónak a fizimiskáját, a külső ábrázatát vizsgálta meg ez a két orvos. És leírják, hogy általában a mindennapi emberek tömegében, a lakosság soraiban körülbelül 20%-a születik úgy, hogy bizonyos hátrányos arcbeli deformációja van, amit akár plasztikai sebészeti úton ki is lehet javítani. Igen, elálló fülek, vagy itt tudom én, milyen másféle külső hátrányos arcbeli megjelenés, ez általában a lakosság, az összlakosság 20%-a jellemző. És ez a két orvos a 11 ezer börtönlakót megvizsgálva kiderítette, hogy azon 11 ezer börtönlakó között 60%-a szenvedett olyan arcbeli hátrányban születése nyomán, ami miatt ezeknek az embereknek a nagy része, mert elbeszélgettek később velük, ezeknek a nagy része gyerekkori traumát szenvedett. Sokan csufolták őket a külső megjelenésük miatt. És felmerül a kérdés ezekben a vizsgálódó orvosokban, akikhez pszichológusok is társultak, hogy vajon nem éppen ez a sok gúny, csúfolódás, elutasítás tette őket olyan agresszívvé, hogy később felnövekedve ezek betörők lettek, vagy tolvajok, vagy rablók lettek, vagy szexuálisan visszaéltek valakivel, és súlyos bűncselekményekbe keveredtek, és végül ezért kerültek börtönbe. És elindított ez a két orvos egy olyan akciót, ami aztán Amerika szerte kiterjedt a börtönökre később, hogy ha igénylik az ilyen börtönlakók a plasztikai beavatkozást, akkor az állam pénzén ingyen elvégzik ezt a plasztikai sebészet beavatkozást, azért, hogy előnyösebb külsőt nyerjenek. Hogy valamennyire csökkenjen bennük az a régi trauma, ami egy kicsi hátrány, a hátrányuk miatt érte őket annak idején. Na most ugye ezek nagyon érdekes példák arra nézve, hogy lelki síkon hogy jelentkezik az a deformáció, ami miatt az ember úgymond egyre inkább eltávolodik az Isten képűségtől. Ami miatt úgymond nagyon nagy szüksége lenne arra, hogy valaki beavatkozzon az életébe, és mint egy a lelki ábrázatát, mondjuk így ezzel az idegen szóval ezt az imidzsét, úgymond előnyössé változtassa. És hát lehet itt a Szentírásban gyakran használt kifejezésekre is gondolni. Amikor az újjáteremtésről van szó, amikor az újjászülésről van szó, amit Isten szent lelke elvégez az emberben. Amikor arról a nagy fordulatról van szó, amikor Pál ugye így fogalmaz, hogy változzatok el a ti elméteknek a megújulása által. Ugye ez az elváltozás, ez a visszaváltozás, úgymond az Isten képűségre, hogy mi Istennek, úgymond ennek a többes számú, szent háromságos Istennek a képmásai legyünk ebben a világban. Persze ez utopisztikusnak hangzik. Úgy tűnik, hogy hát messze eltávolodott már a bukott ember ettől a lehetőségtől. Egy kicsit is szétnézünk, csak ugye a híradók borzalmait egy kicsit csokorva szedjük, akkor döbbenten kérdezzük. Hát hogy vetemethet oda egy ember, ugye, vagy akár egy csoport, most gondolunk ugye a magát iszlám államnak kikiáltó terrorista csoportra, hogy egyszerűen azért, mert keresztjének ezek az etiópi vagy egyiptomi kopt keresztjén férfiak, ugye 21 férfit lefejeznek a líbiai tengerparton. Biztos ezt a hírt sokan hallották. És lehetne a többi borzalomra gondolni, ugye? Hogy hogyan vetemednek bizonyos emberek oda, hogy az Isten képmására teremtett embertársukkal ilyen galád módon bánjanak el. Hogy úgymond meggyalázzák a másik emberben levő Isten képűséget. Tehát gondolhatunk itt arra, ugye, hogy hogy tud teremni a történelem, vagy kitermelni a történelem olyan emberszörnyeket, akiknek a neve ugye mindenki előtt ismerős. Egy Stalinra gondolunk, aki több 10 millió embert küldött halálba. Egy Hitlerre gondolunk, aki a beteg elméjével ugye kitalálta ezt az őrületet, a holokausztot, vagy a második világháború borzalmait, ugye, amivel belesodott az egész Európát a lángtengerbe, és ebben 10 milliók mentek a halálba, ugye. Hogy tud kitermelni egy történelem ilyen emberpéldányokat? Hol van ezekben az Isten képűség? Csak ugye mielőtt teljesen elítélnénk, vagy követ dobnánk ezekre az úgynevezett deformált emberekre, akiket ugyanúgy dédelkedett valamikor az édesanyjuk, ugyanúgy simogatott, ugyanúgy csókolgatott, ugyanúgy etetett, ugyanúgy gondozott, mint bárki más közülünk, akiben kicsi gyermekkorban ugyanúgy gyönyörködtek a szülők, mint bármelyik aranyos kisgyermekben, és végül az Isten képűségtől ilyen messze esve, ugye Isten és ember ellen fordulnak akár intézményes, vagy nagyhatalmi formák. Na most, valljuk be őszintén, hogy nincs nekünk sem nagy esélyünk arra, hogy ezt az Isten képűséget visszanyerjük. Egyedüli esély csak a kegyelem vonalán van. Ez pedig Jézus Krisztus által lehetséges. Azáltal, ugye, akiben nem ismerte fel Istent, az ember. Ott van Názáretben, ott nő fel előttük, bizonyára példamutató gyermekkort élt meg, erről nem sok leírás van a Szentírásban, sőt, egyáltalán nincs is, ugye egyszer egy kis jelenet van a 12 éves gyermekről a Jeruzsálemi templomban. Elgondolhatjuk, hogy Isten fiaként a maga szentséges magaviseletében mennyi örömöt szerezhetett szüleinek, kortársainak, és mégis, amikor elkezd nyilvánosan szolgálni, Názáretben legelőször fellép a zsinagógában, és az ézsaiási proféciát magára vonatkozta, és azt mondja, hogy ma teljesedett be ez az írásati hallásotokra, akkor döbbenten, kiábrándulva, csalódva, sőt, szukolódva, háborogva kérdezik, nem ezé az ácsmester fia, akinek a testvéreit is ismerjük, itt laknak közöttük. Vagy kérdezi, akár jóhiszeműleg is, ugye, ott az egyik bölcs vén Názáretből támadhat-e valami jó, származhat-e valami jó? Hát az egy megvetett pogányok Galileából való település. Onnan származhat-e valami jó? És mi nagyon jól tudjuk, hogy igenis, Jézus Krisztusban éppen ez a jó származhatott. Abból az elrejtettségből, ami a betlehemi kis bölcső jászlat jelentette, abból a Názáretből, ahol ismeretlenségben nőtt fel, mint ácsmester fia, igenis származhatott, és ez az egyedüli jó, aki az Isten képét hordozta magán úgy, olyan módon, olyan hitelesen, hogy alig ismerték fel néhányan rajta. Mert olyan idegen volt már a bukott emberiség számára az Isten kép, hogy amikor megjelent egy emberformájú személyben, Jézus Krisztusban, Isten eredeti képe torzítás nélkül, akkor ezzel nem tudok mit kezdeni, ez a bukott emberiség. És ezt az Isten képet leköpte, arcülütötte, tövis koronázta, meggyalázta, keresztre szegezte, és ki akarta iktatni a maga sorát. Mint egy jelzésképpen annak, hogy már úgy hozzászokott az Isten képűség nélküli állapothoz, hogy ez a kényelmesebb, ez a jobb, és ha megjelenik valaki hordozva magán hitelesen az Isten képűséget, akkor az zavart kelt, sőt, ellenállást vált ki, sőt, felháborít annyira, hogy végül ellene fordít minket. És ez a döbbenetes. Látjuk ugye, hogy manapság mennyi veszély fenyegeti a kereszténységet. Statisztikák szerint egyre növekszik a keresztény áldozatok száma. Múlt években még olyan 160-170 ezer volt évente világszinten a keresztény mártírok száma, tavaly már 200 ezer körül mozgott, és az előrejelzések szerint, ha az iszlámisták ilyen ütemben végzik ki a keresztényeket, akkor ez év végére bőven meg fogja haladni a 200 ezeret megint a keresztény mártírok áldozatának a száma. És akkor döbbenten kérdezzük, hogy mennyire irritál ez a Krisztus kép. Mennyire irritál a keresztények jelenlét ebben a világban. Mennyire vált ki elutasítás. Ilyen mértékű elutasítás, hogy akár már újra reszkedhet a keresztény kisebbség ezen a világon, amikor az Isten képűséget próbálja hitelesen képviselni. Mert hogy Jézus Krisztus erre adott nekünk felhatalmazás, sőt, parancsot. Maga az új szövetségi, mint jeleztem, fogok utalni néhány igére, beszél nagyon konkrétan arról, hogy nincs más, akiben ezt az elveszett Isten képességet újra felfedezhetni. Zsidókhoz írt levél első részében, a harmadik versben azt olvassuk, hogy ő az Isten dicsőségének a visszatükröződése. És az ő valóságának a képmása. Zsidókhoz írt levél, első rész, harmadik verse. Jézus az Isten dicsőségének a visszatükröződése, és az ő valóságának a képmása. Vajon mi is ezek vagyunk-e? Mert hogy ma a keresztények, a Krisztus követők kell, hogy az Isten dicsőségét visszatükrözzék ebben a világban. És igen, az Isten valóságának, jelen valóságának, jelen létének a bizonyítékaiként kell fölmutassuk ezt a Krisztus arcot. Benne igenis megjelent. Azt mondja Pál a 2 Korintus 4.4-ben, hogy Jézus az Isten képe. Jézus az Isten képe. Nagyon érdekes ez a kifejezés is. Ugye az az arc, az az ábrázat, úgymond, akiben fölfedezhető maga Isten. És ha kérdezi valaki, hogy hol van Isten, akkor Jézusra kell nekünk utalni. És ha kérdezik, hogy de hol van Jézus ebben a világban, akkor szerényen, alázattal, de mégis keresztény öntudattal kellene nekünk azt mondanunk, hogy mi vagyunk az ő arcmásai. Hogy mert Pál apostol olyan kijelentést tenni, nem is egyszer olvasunk ilyet a leveleiben, hogy legyetek az én követőim, miként én is a Krisztuséim. Nyilván hozzátette azt is, hogy miként én a Krisztuséim. Olyan mértékben, amilyen mértékben én hitelesen föl tudom mutatni a Krisztus arcot, most olyan mértékben legyetek ti az én követőim. Vajon el tudjuk ezt nyugodt szívvel mondani mi szülők, a gyermekeink, vagy nagyszülők, az unokáknak, vagy idősebb generáció tagjai, az utánunk jövő nemzedék tagjai. Legyetek a mi követőink, amennyiben látjátok, hogy mi a Krisztus követői vagyunk. Csak is olyan mértékben lesz vonzó a mi kereszténységünk. Csak ilyen értelemben lesz a mi jelenlétünk ebben a világban Isten arcú jelenlét. Krisztus arcú jelenlét. Pál apostol nem kevesebbet állít a Róma 8.29-ben, mint hogy mi az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyünk. A Róma 8.29-ben. Azt mondja, akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek. Hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. És Jézus az elsőszülött, mi pedig a testvérei, az új szülött testvérei, és mi hasonlatosak legyünk az ő ábrázatához. Erre rendelte el minket Isten. Ez isteni rendelés. És ennél kevesebbel nem éri be Isten. Az ő gyermekeiben ki akarja formálni az ő arcát, az ő ábrázatát. Vonzóba akarja tenni. Ugye ne az legyen a fő foglalkozásunk, amire serkent minket ez a nagy reklámhadjáratú világ. Ugye a külsőre, a szép megjelenésre, az atléta termetre, ugye a reklám képekbe illő ábrázatra törekedve, vagy formára, fizimiskára. Még hallottam egy fájdalmas esetről, hogy egy leányt, aki amúgy egy nagyon jó megjelenésű volt, semmi veszély nem fenyegette azt, hogy hát előnytelen legyen a külseje, és mégis olyan gyógyszerekhez nyúlt, amit nem lett volna szabad vennie más gyógyszerek társaságában, mert hogy más is alkalmazott, és végül ez okozta a vesztét, és vérrög megölte 25 évesen. Borzasztó ártalmakat tud az ember saját magának okozni, akár csak a hiúság oltárán is. És bizony nem egyszer nagyon komolyan kellene vennünk azt, hogy a belső lelki ábrázatunk tökéletesítésén, csinosításán fáradozzunk. A lelki tükörbe nézzünk sokkal többet, mint a fizikai külső tükörbe. És ebben a tükörben vizsgálgassuk magunkat, és könyörögjünk az Úrhoz, hogy formáljon minket Krisztus arcúvá még inkább. Egy ilyen mennyei, lelki, klasszikai, újjáteremtési folyamaton akar átvinni minket az Úr. És erre kellene nekünk törekedni, jelentkezni, és rendszeresen részt venni azért, hogy a mi ábrázatunk valóban egyre hitelesebben tükrözze a Jézus Krisztus ábrázatát ebben a világban. Mert csak így lehet hiteles az, amit ő vár el tőlünk. Kihez hasonlíthatnátok Istent, kérdezi Ézsaiás próféta. Ugye a világvallások tele vannak ilyen különös Isten ábrázolásokkal, nekünk maga Isten tiltja meg, hogy őt kiábrázoljuk, mert az ilyen emberkész faragta ábrázolások semmiképpen nem hitelesítik őt ebben a világban. De arra viszont ő maga rendelt minket, hogy mi legyünk élő kiábrázolásai neki. És olyan jó lenne, hogyha egy ilyen alkalom is ebben segítene minket, hogy megint egy kicsit csiszolódjon, szépüljön, ragyogóbbá legyen rajtunk az Isten arc, és ha hazamegyünk, még több krisztusi vonást fedezzenek fel rajtunk a környezetünkben élők. Amen. Testvérek, csendesedjünk imádságra, majd ima közössége folytassuk a mi együttlétünket. Istenünk, olyan érthetetlen titok az, hogy Szent Háromságos tanácskozás van, eldőlt az, hogy teremtessünk mindnyájan te képedre, a te hasonlóságodra. Köszönjük, hogy mi ilyen szentséges többesben teremtettünk hozzád hasonló módon, mert férfi és nő kettős egységében bontakozik ki igazán az az ember, aki a teremtés koronája lehet. Könyörű rajtunk házasságban élőkön, hogy a házasságunk is téged tudjon, a te több színűségedet, több személyűségedet, több lényűségedet visszatükrözni. Könyörű rajtunk, Urunk, hogy úgy tudjuk megélni a magunk helyén hitelesen azt a szerepet, amit nekünk szántál, férként, feleségként, apaként vagy anyaként, hogy ebben a komplex, közös szerep megélésben tudjon visszatükröződni a te több személyű szentséget. Istenünk, könyörű, mert a mi házasságunk nem mindig tükröz téged, nem mindig ábrázol ki téged, nem mindig tudom úgy szeretni a feleségemet, ahogy Krisztus szerette és szereti az Anyaszent Egyházat. Könyörű rajtam, és könyörű rajtunk, hogy tudjunk törekedni arra a belső lelki arcúságra, amiben te meg tudsz igazán dicsőülni. Bocsáss meg, hogy a külső megjelenésünk érdekében sokkal többet áldozunk, mint a belső lelki ábrázatunk rendbetétel érdekében. Köszönjük, hogy most is meghívtál minket egy ilyen lelki, plasztikai, helyreállító folyamatra. És köszönjük, hogy ez a hétvége ebben fog segítségül lenni nekünk. Légy irgalmas ránk bizottakhoz, gyermekeinkhez, unokákhoz, szeretteinkhez, könyörű rajtuk is. Könyörű azokon, Uram, akiket a bűn megkötöz. Könyörű az alkohol rabjaim. Gondolunk most egy olyan családra, ahol könnyek hullanak az alkohol tombolása miatt. Légy irgalmas, Uram. Tégy csodát. Te szakítsd el a bűn köteleit. Te adj szabadulást, Uram, a rabságban levőknek. Könyörű, Urunk, a környezetükben levőkön, hogy tudjanak türelmesen, szeretettel, imádkozva harcolni ezért az elveszett lélekért. Hisszük, hogy nálad van szabadulás. Te vissza tudod formálni a bűn által tönkretett Isten arcot minden emberben. Köszönjük, hogy megváltó hatalmad van, Isten erőd van erre, Jézus Krisztus. Áld meg, Urunk, együttlétünk további részeit, alkalmait. Hozd el a holnapra bejelentkezett testvéreket is, hogy teljes létszámban tudjunk dicsőíteni téged a holnapi napon. Adjunk most nekünk csendes pihenést, és hálás szívet azért, hogy itt lehetünk a te lábaidnál. Amen. Folytassuk az ima közösséget, akár hangos imádságokban is adjunk hálát Istennek, és hozzuk elő kéréseinket.